Hálásak vagyunk, mennyei atyánk, ezért az új napért. Köszönjük neked, hogy megtartottál minket. Köszönjük neked, hogy épp és egészségessé tettél minket annyira, hogy eljöhessünk a te gyülekezetedbe, együtt dicsérni a te nevedet, figyelni a te szavadra, és kérni, várni a te áldásodat az igéden keresztül. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy dicsérhetünk téged. Valóban az énekkel már könyörögtünk, hogy hinni taníts minket, kérni taníts minket, és kérünk azért, hogy ezen keresztül is hadd élhessük, hadd tapasztalhassuk meg a te áldásaidat. Kérünk, hogy legyél közöttünk, s mi hadd szenteljük neked ezt az órát és a mi figyelmünket, és egész napunkat, egész életünket az Úr Jézus nevében. Amen. 7. fejezet 22. 23. versei így szólnak. Jézus így válaszolt nekik, menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Látjuk azt, hogy már egy pár hét óta erről beszélünk és tanulmányozzuk, hogy Jézus, mintha a feje tetejére fordítana mindent, és amikor vele találkozunk, akár tanításával, akár csodáival, ez fizikailag is szinte érződik. És azt is látjuk, hogy ahol Jézus megjelenik, ott mindig történik valami, és a mi világunkhoz képest minden más. Más a mi általunk megszokotthoz képest. Az, amit Jézus tesz, az, amit Jézus képvisel. És tulajdonképpen, ha jól olvassuk az igét, akkor ezeket mindig észre kell vegyük benne, hogy hol állnak a feje tetején a dolgok. Vagy azért, mert a mi megszokott rendünk szerint történik minden, és akkor közbelép Isten, és minden megfordul. Vagy azért, mert az Isten országa és akarata szerint valami kiborul, valami bűn fejre állít és fejre fordít mindent. És valószínűleg ebből fakad az is, amivel ma fogunk foglalkozni, Keresztelő Jánosnak a kétsége, amelyet Jézust illetően most így szembesülünk. Következőképpen olvassuk. Mindezt hírül vitték Jánosnak, mármint, hogy milyen csodákat tesz Jézus. Hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá, ezek a férfiak ezt mondták, Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Érdekes, hogy Keresztelő János Jézusnak rokona is. Pár hónap van köztük, valószínűleg, mint rokonok, találkozhattak régebb óta, gyerekkorukban is szinte együtt nőhettek föl, bár azért az elég nagy távolság nem biztos, hogy ezt mindennapos tapasztalattá tette. Viszont amiben biztosak vagyunk, hogy Keresztelő János tudta, ki Jézus, hiszen megkapta azt a kijelentést, hogy akire látod majd a Szent Lelket leszállni, ő az. És emlékszünk rá, amikor Jézus megkeresztelkedik Keresztelő Jánosnál, a Szentlélek, mint egy galamb formájában leszáll Jézusra. És még hallhatja is azt a hangot a mennyből, amikor azt mondja az Atya Jézusra mutatva, őrá nézve, hogy ő ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát ha egy ilyen élmény nem győzi meg Keresztelő Jánost, akkor vajon mi? Mit mondjon most neki Jézus? De tudjuk azt, hogy amikor kiment hozzá megkeresztelkedni, a saját tanítványai számára, már mint János a maga tanítványainak is így mutatta be Jézust, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Honnan van akkor most benne ez a kétség? A kétség egy kicsit olyan, hogyha a szót ízlelgetjük, mint mondjuk egy részeg ember, aki így jobbra-balra ingadozik az úton, és nem tud egyenesen menni, és az egyik oldaltól a másikig valahogy nem találja az irányt, valahogy nem találja a helyét. Vagy elképzelhetjük azt, hogy ahogy a flipper golyó így jobbról-balra ütközik mindig kap valami impulzust, és akkor a másik oldalra megy át, egy kicsit ilyen a kétség is bennünk. És valami ilyesmit élhetett meg keresztelő János is. De vajon miért? Mi bizonytalaníthatta el? Nyilvánvalóan az, hogy a messiás képhez ugye tudjuk, hogy hozzátartozott, hogy felszabadítja Izrael népét. Ehelyett Jézus semmi ilyen irányú megmozdulást nem tesz. Sőt, mi több. Keresztelő János ott ül egy börtönben, ezért kell elmenni a tanítványoknak közvetíteni, mert nem tud kijönni a börtönből, hiszen elfogták már őt a proféciái, a prédikációi miatt, és a kivégzésére vár. Ha Jézus a messiás, hol van az az ítélet, amit a messiás hoz a bűnös emberre? Hogy neki, a messiás útkészítőjének kell ülnie a börtönben? Hát nem tudná őt Jézus kiszabadítani? Nem tudná megmenekíteni a haláltól? És valószínűleg ezen gondolkozva, hogy ott ül a börtönbe, egy kicsit elbizonytalanodik, hogy tényleg Jézus a messiás? Akkor hol vannak ezek a csodák? Hol vannak ezek, amiket a messiástól várnak? Két okot szeretnék most felmutatni, hogy mennyire meg tud támadni bennünket, hívő embereket is, olyanokat is, akik biztosak vagyunk Jézus Krisztusban, akik biztosak vagyunk az üdvösségben, olykor mennyire mégis meg tud ingatni minket bizonyos dolog, és kétségeket támasztani bennünk. Az egyik ok az lehet, amikor a földi boldogulásunk megakad, és Isten nem az elvárásaink szerint cselekszik. Amit az előbb mondtam, János is ott ül a börtönbe, ahelyett, hogy Jézus oldalán ott lenne, és az ő hadseregében harcolhatna, az ő kivégzésére vár. És nem jön az ítélet. Pedig emlékszünk, hogy mit hirdetett keresztelő János, hogy aki utánam jön, nem vagyok méltó még a sarulya szíját sem megoldani. Az ő kezébe szórólapát van, és elválasztja a gabonát, a pejváttal, és a pejvát megégeti oldhatatlan tűzzel. A fejsze már a fák gyökerére vettetett. Úgyhogy térjen meg mindenki, mert mindenki, aki nem tér meg, elpusztul. És keresztelő János nem lát ebből semmit. Nem az ő elvárásai szerint cselekszik a messiás, megakad az ő földi boldogulása, és ez elbizonytalanítja őt. Volt egyszer egy kisfiú, aki az édesanyja lábainál játszott, miközben az anyuka a fotelben üldögével hímzett valamit. És a kisfiú megkérdezte tőle, mit csinál. Az anyukája elmagyarázta neki, egy nagyon szép képet varrok, amit majd aztán bekeretezünk, felteszünk a falra. És a kisfiú ezt sehogy sem értette, hogy nézte az anyja térdei fölött a munkát, és ő ott ült a földön, az egész számára úgy nézett ki, mint valami összegubancolódott cérnák halmaza. Az anyukája kezében volt egy kis karika, és azt látta, hogy csak ezen a karikán belül dolgozik valami. A kisfiú ragaszkodott hozzá, és elmondta az anyukájának, hogy anya, ebből biztos nem lesz valami szép kép. Te nem is látod azt, hogy mit csinálsz. És erre mosolyogva csak annyit mondott az anyuka, fiam, menj csak egy darabig játszani, és majd amikor szólok, ha befejezem, a térdemre ültetlek, és megmutatom neked, milyen lett. Nem értette a kisfiú, hogy ment ki, azt sem miért használ olyan sötét fonalakat a világosak mellett, hogy miért gubancolja ezeket egybe, és nagyon kíváncsi volt, hogy vajon mi lesz ebből, ami számára olyan keszekuszának tűnik. Nem sokkal később szólt neki az anyuka, gyere kisfiam, ülj ide az ölembe. És akkor elkezdte neki magyarázni, hogy tudod, alulról nézve valóban olyan keszekuszának tűnhetett számodra ez az egész. De nézd csak, ezt nem vetted észre, hogy a tetején egy előre megrajzolt minta van, és én e szerint dolgoztam. Én csak követtem ezt a mintát. És nézd csak meg most az én oldalamról, és amint látod, látni fogod, hogy mit csináltam. Talán sokszor bennünk is ott van ez a kérdés és kétség, ami ott volt keresztelő Jánosban is, hogy atyám, mit csinálsz most éppen az életemben? És ő lehet, hogy csak ennyit mond, hogy nyugodt légy, csak meghímzem, kihímzem az életedet, szép lesz, hidd el. És akkor mi panaszkodunk Istennel, hogy de számomra olyan értelmetlen dolgok történnek, mintha összegubancolódott volna minden, mint hogyha csak egy nagy halmaz lenne, és semmi tervezés mögötte. A szálak olyan sötétek. Miért nem lehet mindegyik világos? Miért nem érezhetem mindig jól magam? És az Atya ilyenkor, mintha csak ennyit mondana nekünk, hogy gyermekem, menj csak a dolgodra, csak szolgálj nekem hittel tovább, és egy napon majd felviszlek a mennybe, odaültetlek a térdemre, és megmutatom neked az én oldalamról is, hogy mit csináltam. Hidd el, egy tökéletes terv szerint dolgozom. Olyan csodálatos lenne, hogyha ezt mi már most itt el tudnánk hinni, és ha kisfiúunk kapcsán, vagy akármi kapcsán is eszünkbe jutna az, hogy bízzunk abban, ha nekünk innen alulról furcsának is tűnik, de Isten egy tökéletes terv szerint dolgozik a mi életünkön is. Tehát az egyik oka a kétségünknek ez lehet, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, innen nézve, mint ahogy mi szeretnénk, és megakadni látszik a földi boldogságunk. A másik oka pedig lehet a tétlenség. Vannak olyan emberek, vannak talán olyan keresztények is, akik gyakorlatilag nem hajlandóak más csinálni, csak mint ülni otthon, és magukon gondolkodni, és magukon elmélkedni. És nyilvánvaló, hogy ebben az magunk körüli forgásba előkerülnek a sötét, az üres gondolatok, kételyek prédájává kezdünk el válni. Emlékszünk-e arra, hogy keresztelő Jánosnak a pusztában nincs semmi kétsége Jézus felől? Azt mondja, íme az Isten báránya. Mindenkit Jézushoz hív, mindenkit arra tanít, hogy íme itt van a Messiás. De a bezárkózott Jánost azonnal kételkedő gondolatok tömkelege lepi el, amikor a börtönben már nem tud mit csinálni, amikor nem tud szolgálni. És ennek van egy gyakorlati tanúsága számunkra, testvérek. Az, hogy a szomorúságra, a kételkedésre, a depresszióra nincs igazából más orvosság, mint az, hogy megmozdulsz és elkezdesz cselekedni valamit. Tudjátok, hogy a hitünk is olyan, hogy a hosszú tétlenségtől egyszer csak elkezd zsibbadni. Mint bármelyik végtagunk, amikor hosszú tétlenségben van, vagy ráülünk a lábunkra sokáig, elkezd zsibbadni, vagy rajta fekszünk a kezünkön. Talán felkelünk rá éjszaka, hogy hú, de zsibbad, nem érzek semmit, olyan tehetetlen az egész. És ilyenné válik a hitünk is, amikor nem csinálunk vele semmit, csak otthon ülünk, és magunkon gondolkozunk. A szeretet is, ha kihűl, ha nem tartjuk azt lángokban, akkor egyszer csak elkezd zsibbadni és elsorvadni. A hit és a szeretet is egyaránt le tud merülni bennünk, a lélek teljesen kába állapotba kerül, és elkezdünk kételkedni még olyan dolgokban is, amelyek teljesen nyilvánvalóak, legalábbis valamikor azok voltak az életünkben. És kedves testvér, ilyenkor meggyőződésem, hogy mindannyiunknak arra van szüksége, hogy önmagunkból kilépve kezdjünk el erőfeszítéseket tenni másokért, szolgálni nekik, imádkozni értük, bármit, amit Isten a szívünkre helyez. Jelenések könyvében a szárdiszi gyülekezetnek azt mondja Jézus, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Halott vagy, pedig az a neved, hogy élsz. Olyan, mint egy keresztény ma, aki azt mondja, én hívő ember vagyok, de nem szolgálok semmit, nem csinálok semmit. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És mit javasol Jézus? Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Milyen érdekes, hogy egy halottat küld a haló félben lévőkhöz Jézus. Náladnál jobb állapotú emberekhez menjél, és kezdjél szolgálni nekik. Tegyél értük valamit, szeresd valahogy őket, tegyél nekik bizonyságot, vidd oda hozzájuk az Istent közel. És ahogy példabeszédek könyvében is olvassuk, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Tehát a depressziós, a bezárkózó, a kételkedő gondolatoknak minden bizonnyal ez az ellenszere, hogy állj fel, ébredj fel, mozdulj meg, tegyél valamit, és ne azt várd, hogy majd előbb elönt egy bizakodó érzés, egy belső tűz, és na majd akkor indulok. Mert emlékezzetek erre, minden a feje tetején van a mi szemszögünkből. És Isten úgy gondolkodik, majd ha elindulsz, majd ha szolgálsz, majd akkor adok hozzá tüzet, majd akkor adok neked szent lelket, majd akkor fogja követni a lobogó érzés is irántam. Először dönts, kelj fel, menj és csináld, és erre fog Isten válaszolni. Így működik a hit is. Mikor azt mondja valakinek, kelj fel és járj, nyújtsd ki a kezedet, kelj fel, vedd az ágyadat, akkor azok az emberek még betegek. De amikor elindulnak és megcselekszik, akkor beáll a gyógyulás. És ez így van lelki értelemben is. Eredj el, és szolgálj a náladnál jobb állapotban lévőknek, a halófélben lévőknek. És talán azt gondolom, biztos más okai is lehetnek, de ez a két legfőbb ok ezekkel elkerülhető. Amikor nem csak a mi perspektívánkból nézzük, hogy mit csinál Isten, hanem hisszük, hogy ő egy mennyei pontos terv szerint hímzi a mi életünket. A másik pedig, ha nem csak magunkon gondolkodunk és ülünk otthon, nem csinálva semmit, hanem szolgálunk másoknak, szolgálunk mások felé, hogy őket fel tudjuk üdíteni és az Istenhez közel vinni. Azt látjuk a történetünk folytatásában, hogy Jézus is folyamatosan cselekszik. Így foglalja össze Lukács, hogy Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ismeritek azt a mondást, hogy a tettek sokszor hangosabban beszélnek, mint a szavak. És valahogy, mintha ez már régen is igaz lett volna, és Jézus is ezt használja ki, és erről beszél. János evangélium a 10. fejezetében ezt mondja Jézus, ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hisztek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az atya én bennem van, és én az atyában. Ézsaiás 35:5-6, most nem olvasom, de ugyanez van megírva. A vakok látnak, a bénák járnak, szegényeknek hirdettetik az evangélium. Kedves testvérek, azt látjuk ebben, hogy Jézusnak is a tettei hangosabban beszélnek, mint a szavai. Pedig ha valaki tudott hatalommal tanítani, ha valakinek erő volt a szavában, láttuk ezt a múlt alkalommal is, akkor Jézusnak minden bizonnyal. És mégis ezzel az üzenettel küldi vissza János tanítványait, menjetek és mondjátok el, amiket láttok és hallottok, a cselekedeteimről beszéljetek neki. És ő ezen gondolkozzon, és ez győzze meg őket. Most minden bizonnyal János nem erre a válaszra számított. Talán inkább azt gondolta, hogy amikor visszajönnek a tanítványai, valami ilyesmit fog hallani, a seregeim már gyülekeznek. Cézáre, a római kormány székhelye hamarosan elesik. A bűnösök mind elpusztulnak, és az ítélet már megkezdődött János. Talán ezt várta, hogy azt mondja neki Jézus, higgyél János, bízzál, az Isten haragja már itt van a küszöbön. Ehelyett azt mondta neki Jézus, nézd Isten irgalmát a bűnösökhöz, a betegekhez. Az Isten országa itt van. Kedves testvérek, azon gondolkoztam el, hogyha magának Jézusnak, a messiásnak a cselekedeteire kellett utalni, ha ebből lehet észrevenni azt, hogy ő itt van köztünk, hogy valóban ő a messiás, akkor mennyivel inkább a gyülekezeteknek és a keresztény embereknek az értékét abból lehet megállapítani, hogy mi az, amit csinálnak, milyen gyümölcsöket látunk rajtuk, mit végzünk az Istenért, milyen gyümölcsöket termünk itt gyülekezet szinten és egyen-egyenként a saját életünkben. Ahogyan Jézust a cselekedeteiről és a tanításáról lehet elsősorban felismerni. Hisz a farizeusoknak is ezt mondta, most olvastam, Ha a szavaimnak nekem nem is hisztek, higgyetek a cselekedeteimnek. Ha nem atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. Kimerjük mi ezeket mondani magunkról? Ha nem azt csinálom, amire Jézus tanított, és amire Jézus bízott, ne hidd egy szavamat se, a bizonyságtételemből semmit. Kimerjük mi ezt mondani? Ha Jézust a cselekedeteiről és tanításáról lehetett megismerni, akkor vajon az élő gyülekezetet és Istennek a szolgáit nem? Vajon nem a cselekedeteket keresik rajtunk az emberek gyümölcsként? Hiszem azt, testvérek, hogy ahol ő jelen van ma is, ott ő látható és hallható ma is. Maga Jézus. Nem az ember, nem az emberi bűnök, nem az, hogy mi miket csinálunk, hanem maga Jézus. Ahol ő jelen van, ott nem csak a hitvallás, a formák, a szertartások, a liturgia látszik, meg ennek a látszata lesz, hanem maga Jézus. Ott lesz valóban tényleges, Istennek látható munkája a szívekben és az életekben. Ma is így van. És ha valahol ez nincs, ne higgyétek, hogy ott van Jézus. Ha valahol csak a formalitás, a hitvallások, a beszéd, a liturgia, ne higgyétek ez alapján csupán, hogy ott van Jézus. Napokban valaki megosztott velem egy amerikai lelkésznek az ige hirdetését, és kérte, hogy mondjak róla véleményt. És belenéztem, számomra furcsának tűnő dolog, de ami először feltűnt, hogy ott ült előtte egy 4-5 ezer ember, és azoknak prédikált, és azok mind együtt voltak vele. És ennyit tudtam írni, hogy hogyan ítélhetném én meg egy olyan embernek a munkáját, aki hetente 4-5 ezer ember előtt prédikál. Mikor én jó, ha 50-60-nak mondok valamit. Hiába mondanám, hogy én valamit jobban tudok, valamit jobban csinálok. Isten mégis őt igazolja. Értitek, hogy milyen nehéz, és mennyire ezt csináljuk mégis sokszor, hogy elítélünk másokat, miközben azoknak sokkal több gyümölcse van, mint nekünk. És nem tudtam, és nem is akartam véleményt mondani arról a lelkipásztorról, arról az ige hirdetésről. Mert az én gyümölcseimet és az övét összevetve úgy tűnik, Isten őt igazolja. Mert így folytatódik ez a történet. Amikor János követei elmentek, beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik drága ruhákat viselnek és fényűzően élnek, azok a királyi palotákban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül senki sem nagyobb Jánosnál. De aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. Az egész nép, sőt még a vámszedők is hallgattak rá, és igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek János keresztségével. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát azzal, hogy nem keresztelkedtek meg általa. Kihez hasonlítsam tehát ezt a nemzedéket? Kihez is hasonlók, mondja Jézus. Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak. Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok. Majd siratot mondtunk, és nem sírtatok. Mert hasonlóan eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Aztán eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De a bölcsességet minden bölcs igazolja. Annyira vigasztaló ez számomra, hogy Jézus kiáll még a kételkedő keresztelő Jánosért is, és nem is akárhogy. Nem azt mondja, hogy na hát elbizonytalanodott, akkor így kell neki. Hanem kiáll a tömeg előtt még akkor is, ha kételkedik most éppen benne János. És ez vigasztalás számomra is. Hogyha kételkedem, sem fog elvetni engem Jézus. Hanem akkor is ki fog állni értem. Miről van itt szó ebben, amikor azt mondja, nem született nála nagyobb asszonytól, de aki a mennyek országának a tagja, az még a legkisebb is nagyobb nála. Egyszerűen arról van szó, hogy keresztelő János egy korszakváltásnak a határán és mesdjén szolgál. Lezárul az ószövetségi idő, és kezdetét veszi Jézus halálával és feltámadásával az új szövetség. János még az ószövetség prófétái közé sorolható. És azt mondja Jézus, hogy az ószövetséghez képest az új szövetség szinte összehasonlíthatatlanul nagyobb. Mint ahogy a legsötétebb, legborúsabb nap is világosabb, mint az éjszakának a legfényesebb része. Ugyanígy János az ószövetségben lehet, hogy az első és a legfényesebb, de az új rendben az utolsó mögött van. Mert ennyivel nagyobb az, amit mi élhetünk meg az új szövetségben. Az evangéliumi időszakban a legkisebb ember is magasabb szinten áll, mint a törvény szerinti szövetségnek a legnagyobb embere. És az a baj, testvérek, hogy ezt az elképesztő, nagy jóságot, amit Isten gyakorol irántunk, hogy mi az új szövetségnek a részesei lehetünk. Hogy akiről így vélekedett Jézus, mi még annál is nagyobbak lehetünk, akármilyen kicsik vagyunk. Ezt nem igazán tudjuk megbecsülni. Talán felfogni sem. Az új szövetségben kapott és élvezett kiváltságokkal nekünk hatalmas fölényünk van az ószövetségben élvezettekhez képest. Több van neked, mint ami Mózesnek volt. Több van neked és nekem, mint amit Illés kaphatott, mint Elizeus, mint keresztelő János, mint Dávid. Több a miénk. Mert ők még csak messziről láttak valamit általánosságban az üdvösségről és Krisztusról, mi pedig egészen közelről, részletesen látjuk, szinte ha akarjuk, minden csepp vérét, ami értünk hullott. És azzal fejezem be, testvérek, hogy a legfőbb kérdés, amelyet ez szakasz felvet részünkre és számunkra is, hogy vajon mi melyik csoporthoz tartozunk? A farizeusokéhoz, akiknek semmi nem volt jó, de semmi. Se keresztelő János, aki egy szigorú, szinte aszkéta életmódot élt, ítéletet hirdetett. Se Jézus, aki együtt evett a bűnösökkel, megváltoztatta az életüket, mindenkit meggyógyított, kegyelmet hirdetett. Semmi nem volt jó nekik. Vajon nem ilyenek vagyunk sokan mi is? Amikor ítéletes prédikáció szól, azon megsértődünk. Amikor a kegyelem igéje szól, azon elalszunk. Nekünk semmi nem jó. Sehogy se akarunk jönni az Istenhez. Kérdés az, elveszünk vagy üdvözülünk? A menny vagy a pokol felé tartunk. Siratóéneket kell játszani, nem sírunk rajta, felháborodunk. Hogyha örömtáncot játszanak előttünk, és a kegyelem igéjét hirdetik nekünk, az sem kell. Mi nem megyünk abba se bele. Az volt a fő ítélete Jézusnak a farizeusokról, hogy ezek nem az Isten útját akarták követni, hanem valamit szerettek volna magukhoz szabni. Valamit csináljon úgy az Isten, ahogy azt mi már egyébként is csináljuk. Na majd akkor elfogadjuk. Nem ezt szeretnénk közülünk is sokan. Fogadjon el Isten ilyennek, amilyen én vagyok. Igazítsa ő hozzám az ő útjait és akaratát, ha akar valamit. Milyen sokan így gondolkodnak. És ezért a kérdés most itt van előttünk, befogadtuk-e mi a szívünkbe azt az evangéliumot, amit a Krisztus hirdet. Valóban a Biblia szerint élünk és hiszünk-e. Nagyon fájdalmas az a gondolat számomra, testvérek, hogy nem a farizeusok az egyetlenek, akik elutasítják az Isten útját és az Isten kegyelmét, hanem több ezer, talán több tízezer, talán több millió önmagának keresztjének nevező személy van, akik folyamatosan ugyanezt teszik. A farizeusok is ott voltak Jézus közelében nagyon sokszor. Meghallgatták őt, aztán elmentek, megítélték úgy, hogy semmi változás nem történt a szívükbe. Ha csak nem az, hogy elkezdték tervezgetni, hogyan végezzünk vele. És lehetséges, hogy itt is az van sokszor bennünk, vagy nem pont bennünk, hanem sokakban, hogy eljönnek meghallgatni, majd vagy megbotránkoznak, vagy elmennek érintetlenül, és adott esetben azt tervezik magukban, hogyan ne jöjjek többet, és ne hallgassam az Isten igéjét. Kedves testvérek, Jézus utolsó szavát ebből a szakaszból hadd olvassam még egyszer, a bölcsességet minden bölcs igazolja. Ez egy kicsit furcsa számunkra, de arról van szó, majd az idő igazolja. Hogy azoknak volt igaza, akik Keresztelő Jánost, és azoknak is, akik Jézust követték. De egyáltalán nem a farizeusoknak. Majd az idő igazolja. Most még, ahogy akkor is Isten kegyelmi ideje volt és van, szabadon megtehetjük azt, hogy elmegyünk érintetlenül, és azt mondjuk, minket ez nem érdekel. De majd az idő igazolja, hogy mégiscsak Istennek volt igaza. Mégiscsak a kegyelem evangéliuma az, amivel Isten kaput és utat nyitott számunkra. És adja az Úr, hogy ezt a lehetőséget semmiképpen ne hagyja ki egyikünk sem, akik ma hallottuk az igét. Jöjjetek most testvérek, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te tanításodat, a te csodáidat, a te cselekedeteidet. És köszönjük, hogy nem kell beírnünk azzal, hogy te mondtál valamiket, bár az is elképesztő, hogy milyen erő volt a te szavadban, hisz sokszor a gyógyításaid is csak a te szavad által megtörténtek. És most mégis azt mondod nekünk is, nézzük meg a cselekedeteidet. Köszönjük neked, hogy ezek ma is vannak, itt is, közöttünk is. De bármikor a Bibliába olvasunk, ott is látjuk, hogy ki vagy te. És köszönjük, hogy nem maradhatunk mi sem tétlenek, ha valljuk azt magunkról, hogy a te tanítványaid vagyunk. Köszönjük, hogy tehetjük azt, amit mi meg tudunk tenni, és hálásak vagyunk, hogy te ma is megteszed a te részedet, amit mi semmiképpen nem tudnánk. És köszönjük, hogy így is elképesztő csodák történnek ma, amikor emberi életek megváltoznak, összetört szívek újraépülnek, meggyógyulnak, bűnöket megbocsátasz, és tiszta lappal indulhatnak emberek, elfogadva a te kegyelmedet, megújítod az életeket. Erre kérlek, Uram, hogy így cselekedj közöttünk is. Ha lehet hétről hétre, napról napra, kérünk azért, hogy ne elégedjünk meg farizeusi ige hallgatással, hanem igenis akarjunk változtatni, és akarjuk látni a te munkádat, rajtunk keresztül is, magunkon is, és körülöttünk. És arra kérlek, Uram, most, amikor elcsendesedünk előtted, akkor hozzál a te szent lelked által gondolatokat nekünk, mit vársz tőlünk, mit kellene másképp csinálni, hogyan állunk mi most veled. Talán a saját börtönünkbe, a gondolataink börtönébe ülünk, mint Keresztelő János. Kérlek, mozdíts ki onnan, a te szavaddal, a te igéddel minket, és kérlek, hogy tegyél tevékeny, cselekvő szolgáiddá. Az Úr Jézus nevében kérünk erre, hallgass meg minket. Amen.